153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük hallgatóinkat nagy szeretettel. Mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Partnerem Halas Annó témasorozatunkban, ahogy megszokhatták, Végső István történész. Köszöntelek István nagy szeretettel.
Üdvözlök én is mindenkit.
Hát a mai témánk különösen érdekel engem. Ugye Macska Róza lesz a témánk, aki egyszerre gyógyító, javasasszony, kuruzsló, boszorkány, hiszen nagyon sokan abba bélyegezték abban az időben, talán ma is, a kicsit nagyobb tudású embereket. Én imádom, tehát hogyha tényleg vannak előző életek, én biztos az voltam, valami gyógyító javasasszony, tehát zsigerileg engem annyira vonzanak ezek a személyiségek, nyilván akkor, ha azok pozitív céllal működtek, és nagy tudással. Szóval teljesen vagy kíváncsisággal. Milyen módon van köze Kiskunhalashoz?
Hát ugye sok minden magas labdát adtál itt az, hogy biztos az voltál, meg hogy pozitív. Hát nyilván a saját maga élete szempontjából pozitív volt, mert tudott vele mondjuk pénzt keresni, vagy, vagy kapott, nem tudom, fél libát, vagy ilyesmit, vagy kolbász, vagy töpörtyűt. Nem tudom, hogy mennyire pozitívak a boszorkány. Szerintem általában ugye többféle boszorkányüldözés volt. Volt középkori boszorkányüldözés, volt újkori, volt mondjuk ez a 20. században, amit már nem igazán így nevezték, hogy boszorkányüldözés, de mégis az ilyen kuruzslókat, áldoktorokat boszorkánynak is akár megcímezhették. És hát ne felejtjük el, hogy egyébként mai napig is, hogyha jól tudom, ilyen Dél-Kelet-Ázsiában, meg Afrikában jelenleg is vannak boszorkányüldözések. Tehát, hogy ott ez az egy komoly probléma. A keresztény üldözés mellett ezeken a helyeken még mindig vannak boszorkányüldözések is, tehát, hogy általában én azt látom, hogy inkább egy ilyen felfestett bűnbakok, meg valaki, akivel szembe lehet menni, azok voltak a boszorkányok. Ugye az újkori boszorkányüldözésről, hogyha beszélünk, azt is ugye nyugatról kapjuk természetesen, az újkorit is, és Szegedről, utána, tehát hogy kapjuk egy kicsit keletről is, ugye a szegedi a legnagyobb boszorkányüldözés volt a 18. század első felébe, de Halasa is ugye begyűrűzik ez, ugye azért vicces idézőjelben az egész történet, mert itt derül ki, hogy valóban nem is kell ahhoz, hogy még csak másnak se kell lenni az embernek valójában, hiszen mondjuk a korabeli Halas a 18. században mondjuk szín református és szín magyar. Tehát, hogy még az se kellett, hogy ezek valami nemzetiséghez tartozanak, vagy másik nemzetiséghez tartozanak, vagy másik felekezethez tartozanak. Az nyilván az egy furcsa dolog volt a 18. században, hogy valaki mondjuk ilyen özvegy, vagy vígözvegy, vagy nem házasodott meg, mert azért az viszont jellemző, hogy ezek általában ilyen asszonykák voltak. Macska Rozára előre lépve, hogy miközben van a Halas, halasi születésű volt, tehát, hogy ennyi köze mindenképpen volt hozzá, meg Halason éltem, nagyon mozdult ki szerintem ebbe a városból, ugye abban a 112 ezer kataszter holtból, ami akkor Kiskunhalas jellemezte, Zsana pusztán élt, ami ugye akkor még Halashoz tartozott, tehát jó sok köze volt hirtelen, hogyha így bele gondoltam, Macska Rozának Kiskunhalashoz. 1892-ben született. Ugye sokan viszonylag sokan foglalkoztak azért a Macska Rozával, és viszonylag sok adat közlöm is mondott róla mindent is, viszonylag sokan gondolják azt, hogy ők mindent tudnak Macska Rozával kapcsolatban, akár néprajzkutatók, akár helytörténészek. Hát én ezeket próbáltam, amik legalábbis publikáció szintjén jelentek, próbáltam ezeket összesűríteni, és egy kicsit a forrásoknak is neki menni. Hát azért nem mindent tudtunk meg Macska Rozáról. Ugye eleve a legtöbb helyen egyszerűen Macska Rozaként emlegetik, holott valójában nem is ez volt a neve. Megvan a legendája, hogy miért lett Macska nevezetű. Aha. Az, hogy az édesanyja, amikor meghalt, akkor sok macska volt a koporsója körül. Mondjuk ezért miért nevezik el a lányt macskának, azt nem tudom, tehát ezért miért nem az asszonyt nevezik el, aki meghalt. Mindenesetre ez volt a családneve, hogy Macska. Tehát, hogy ez volt a hivatalos anyakönyvezet neve is.
László... De innen ered tulajdonképpen ebből az eseményből eredt ez a vezetéknév, hogy rajta rajta?
Nem. Ez csak egy utólagos
magyarázat. Valójában is ez volt a neve.
Nem, valójában se. László Macska Rozália volt a lánykori neve. László. Sokszor úgy használták csak, hogy László M. Rozália. László M. Károly volt az édesapjának a neve egyébként, tehát László Macska Károly. Csak régi időkben és a mostani időkben is ugye vannak, akik ezeket a kvázi nem annyira szimpatikus neveket azért inkább rövidítik, vagy el is hagyják ugye a nevükből, ami félreérthető, vagy nem túl szimpatikus, azt ugye szeretjük így elhagyni gyakorlatilag. Úgyhogy És egyébként az édesanyjának a neve pedig Pálinkás Rozália volt, tehát kvázi a keresztnevét meg innen kapja ugye az édesanyjáról. Maga a László Macska Károly, tehát az apuka is kvázi ilyen kuruzslással, gyógynövények főzésével is foglalkozik, és hát ez a mondás, ez volt az önvallomása ugye a Macska Rozának, hogy ő ezt az édesapjától kapta, ezt a tudományt, ezt ő így nevezte, ezt a tudományt onnan kapta, mégpedig, figyelem, egy kézfogás révén. Tehát az édesapja kezet fogott vele, és onnantól kezdve megkapta ezt a dolgot. Máshol egy kicsit másképp szól erről, ami azért érdekes, mert olvastam azért olyan emberekről, meg egyébként találkoztam is olyan emberrel, aki hát fogalmazunk úgy, hogy jelenleg ilyen szellemi fogyatékkal élő, és van olyan szellemi fogyatékkal élő ember, ugye, aki az élete első felét nem így éli, és emlékszik is rá, de most már az. Illetve van olyan is, akinek a visszaemlékezéseiből, vagy akár szépirodalmi műbe beépített ilyen adaptációból tudjuk, hogy ő emlékszik rá, hogy ő nem volt mindig ilyen, de valami történik vele, és nekem az ilyen nagyon meghatározó volt az ilyen elmondásokból, hogy őt egyszer csak érte valami fuvallat vagy szellő megérintette a fejét. És a Macska Róza is egyszer utal valami hasonlóra, hogy nem kézfogás, hanem valami fuvallat révén kapja ő ezt a tudományt. Tehát, hogy az, hogy ő ezzel foglalkozik, meg ilyen életet él, azt ő valahogy kapja, amit így igazából nem tudunk megmagyarázni, hogy hogyan és miért. A lényeg az, hogy itt azért a László M. családnál, a László Macska családnál azért itt van egy előzmény, tehát az apuka is ezzel foglalkozik.
Igen.
Nem teljesen őrült a Macska Róza olyan szempontból, hogy azért nem egy vén lányról beszélünk, tehát nem egy magányosan küzdő hölgyről, mint mondjuk az új korban ugye a boszorkányüldözések áldozatai, hanem ő megházasodik, tehát ő házas emberként folytatja ezt a fajta tudományos, és itt tovább bonyolódnak a nevei. Tehát ugye az van, hogy ő a Macska Róza. Aztán később, amikor emlegeti a sajtó, mert ő belekeveredik, ugye följelentgetik, bűnügyekbe kerül, gyakorlatilag eljárások alá kerül, akkor viszont a korabeli sajtó képtelen leírni rendesen a nevét. Írják Baranyinak, Baranyai Kálmánnénak, csak a helyes nevét nem írják le. Így aztán, amikor próbáltam a levéltárba kikutatni az ő bűneseteit, hát nagyon nehéz helyzetben voltam, mert a levéltárnak pontos névvel kellett érkezni, vagy kellett volna. Úgyhogy ez nagyon nehéz volt, hogy ezt ki tudjam deríteni. A lényeg, hogy a valódi nevét most így akkor gyorsan elmondom, Tóth Baranyai Kálmánné László Macska Rozália. Tehát ez a hivatalos neve neki, és így működött ő, Zsana Pusztán elsősorban, de majd gondolom, majd szépen haladunk előre az ő dolgaival kapcsolatban, ha így rákérdezel, akkor majd még mondom, hogy hol volt a fogadóórája Halason.
No, hát akkor csapjunk is bele. Mondjuk őszintén nem csodálom, hogy eltévesztették a nevét, tehát azért Tóth Baranyi Kálmánné László Macska Róza, ez ma se biztos, hogy átmenne a sajton hibátlanul. No, szóval, hogy indult az ő élete? Tehát nyilvánvaló, hogy most vagy fuvallat, vagy kézfogás, de azért csak látta, hogy az apu hogy gyógyít, milyen főzeteket használ, tehát nyilván volt egy ilyen tudása, férjhez ment, hogy folytatódott a története.
Igen, még annyit hozzáteszek, hogy ezt egyébként más néprajzostól is hallottam, hogy egyébként sok macska Róza volt. Tehát, hogy sokan úgy gondolták, még az adatközlők közül is, hogy ők tudják, hogy hol lakik a Macska Róza Tázláron. Tudják, hogy hol lakik a macska Zsanán. Tudják, hogy hol lakik, nem tudom, Pusztamérgesen. Tehát, hogy belokalizálni is nehéz az ő helyzetét. Sőt, én egy kutatóhelyre mentem, ahol mondtam, hogy mit akarok kutatni, azt mondják, ó, persze, gyere, mert nálunk van a cselédkönyv. Hát mondom, cseléd volt, én ezt nem tudtam, hogy cseléd volt, én azt hittem, hogy háztartásbeli volt, és hát ezekből a gyógynövény főzésekből próbált megélni. Hát mondom, erre nagyon kíváncsi vagyok, hogy ő cseléd is volt egy időben, hát lássuk a medvét. És akkor kiderül, hogy egy teljesen másik, valóban Macska Rozália, de egy teljesen másik hölgyről van szó, tehát nem egyeztek meg a személyi adatai a hölgynek, egy sokkal később született nőről volt szó, aki valóban cselédként tengette az életét. Tehát a sok Macska Róza is volt, és igazából a 20-as években ő már biztosan foglalkozik ezzel, tehát az 1920-as években már biztosan foglalkozik ezzel, és hát itt van az első bűneset is vele kapcsolatban, 1924-ben már felelősségre is mondják. Ugye azt kell tudni, hogy a dualizmus korában, hát ugye már a középkorban rendezik ezeket a boszorkányokkal kapcsolatos jogi szabályokat, de igazából a dualizmus kora az, amikor újra a modern jogtudománynak, meg jogszolgáltatásnak megfelelően, és újra rendező annak gyakorlatilag ezek az ügyek. Úgy mondanám, hogy egy komolyabb pénzbüntetést lehetett kapni ezért. De főleg akkor lehetett elítélő ítéletet kapni, hogyha az emberre rá tudták bizonyítani, hogy ezt pénzszolgáltatásért csinálja. Úgyhogy a Macska Róza is így ki volt kupálódva, ő folyamatosan azt állította, hogy ő nem kapott érte soha pénzt, ő kolbász kapott, meg töpörtyűt, meg ilyesmiket kapott. Tehát egy természetbeli szolgáltatás volt kvázi, egy bartelezés volt ez a dolog, nem volt itt pénz. Aztán később kiderül, hogy volt itt ebbe pénz, de mindegy. Szóval egy kicsit azért bonyolultá tette helyenként nekem a Macska Róza, hogy hogyan és mit csinálta ezeket a dolgait. Végig így az önvallomásához azt is hozzátenném, hogy ilyeneket is mondott, hogy az írás nem gyógyít meg senkit. Hát ezzel egy kicsit így mondjuk az orvostudománynak is beszólva, hogy nem a papír teszi az embert, hanem hát itt van egy ilyen hatalmas nagy tudás, amivel ő is, meg az apja is rendelkezett. Úgyhogy hát próbáltam ilyen varázslatokat, idézőjelben varázslatokat így összeírni. Ugye, amikor Zsada történetét kutattam, akkor is már volt ez, hogy például volt egy ilyen elátkozott tanya, ahol ilyen kísértet, vagy lelejárás volt, sok béka megjelent a tanyán, nem tudták őket elhajtani, aztán a Macska Róza megjelent, és akkor ő segített. Ez volt egy ilyen nagy varázslata neki. Aztán volt, hogy egy tátos fogú ember, ugye egy plusz foggal rendelkező ember, valamelyik tanyán, a Maróti tanyán, Bordány és Üllés között koldult, és nem adtak neki pénzt, ezért aztán rontás ment arra a tanyára, vihar keletkezett a tany környékén, és azt a rontást is a Macska Róza oldotta föl. Maga Berki Viola is, festőművész is, ugye a tanya világban élt, gyerekkorában ő is megemlékezett rá, az ő állítása szerint volt egyszer egy olyan eset, hogy valakit nem nagyon szeretett a Macska Róza, és fehér kutyává változtatta. Tehát, hogy mindenféle ilyen okosságok így összejöttek ebből, és akkor ugye voltak ezek a különböző. De elsősorban egyébként a fürdőben hitt, tehát, hogy ő ilyen csalánfürdőben, meg hasonlóakban hitt, és ezek voltak az ő gyógyítási módszerei. Volt neki ugye szerelmi, ilyen, hogy is mondjam, ez a szerelmi rontás, tehát, hogy ez szerelmes párokat szétválasztó rontása, meg az elhidegült párokat összeboronáló bájitala, és akkor ebből lett ugye nem olyan régen egy ilyen bulvárlap írt ugye erről az egész dologról, és elkeresztelte ilyen vérlevesnek a Macska Rózának ezt a módszerét, amikor nem fogom pontosan tudni elmondani a helyzetet. A lényeg az, hogy a kiszemelt el, meg kell itatni egy bájitalt, annak nem tudjuk a pontos összetevőit, meg kell itatni, valahogy vért kell tőle venni, meg kell szúrni a kezét, és akkor valahogy vért kell tőle venni, nem tudom, új holdkor, és akkor a következő holdtöltekor meg az ételébe bele kell csöppenteni ezt a vért. Persze szerintem az már nagyon régen megalvadt, nem tudom, hogy lehet belecsöppenteni, de bele kell csöppenteni, és akkor ez lett a vérleves. És akkor ezt meg kell etetni az illetővel, és akkor újra szerelmesek lesznek egymásba az illető. Úgyhogy ilyeneket is lehetett olvasni Macska Rózával kapcsolatban, és akkor utána voltak még ugye, illetve volt egy pere, amit sikerült felderítenem.
Ezek mennyire valósak? Ugye mondtad, hogy volt ez a vérleves, ezt ő írta le, vagy adatközlők mondták, hogy ez a hír járta, hogy így boronálta össze a szerelmeseket.
Hát egy része olyan szempontból biztosan valós, hogy ugye ez a perekben jön elő például. Tehát van, hogy a perekben jön elő, van, hogy a sajtóban jön elő, illetve vannak ilyen későbbi visszaemlékezések, tehát ilyen oral history, ami így felbukka. Hát nyilván egy jó része azért ki van színezve ezeknek a történeteknek, de azért azt tegyük hozzá, tehát hogy ő nem egy ilyen ártatlan bárány volt, akire csak így kívülről ráfogták ezeket, az közben nem is csinált semmiet, tehát hogy ő ezeket vállalta. Sőt, ő maga is úgynevezett keresztlányai voltak, többen is, négyen, öten, és őket is tanította erre valamilyen módon. Állítólag a nagy tudásokat nem adta át, de valamennyit igen.
Tehát akkor tulajdonképpen volt gyakornoka is mondhatni modern szóval.
Igen.
Hallgatóink maradjanak velünk, hiszen zene után folytatjuk Végső Istvánnal Halas Annó témasorozatunk mai adását.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, folytatjuk mai témasorozatunkat Végső István történésszel. Témánk Halas Annó témasorozatunkban a Macska Róza gyógyító asszony.
Hol fogadta, ugye említetted, hogy majd erről is beszélsz nekünk, tehát hogy hol fogadta, nevezük pácienseknek a vendégeit.
Nyilván azért tegyük hozzá, hogy ezek a áldoktorok, kuruzslók, boszorkányok, javasasszonyok elsősorban azért tudtak jól működni, mert azért az orvos meg a kórház azért ritka madár volt, mondjuk tanya világban. Tehát az valaki megbetegszik, és nincs is lehet pénze mondjuk gyógyszerre, meg orvosra, meg az, hogy bemegyen a kórházba, hát lehet, hogy akkor inkább azt mondja, hát nézzük már meg ezt a gyógyfüves asszonykát, ennek úgyis csak kell adni egy kis töpörtyűt, aztán meggyógyít. Lehet, hogy az ember tényleg úgy lett volna, hogy akkor kipróbáljuk ezt a fajta dolgot. Tehát zsanán lehetett egyszerűt elérni, szerintem itt a távolságok is meghatározóak voltak, hogy egyszerűbb volt a zsanapusztaiaknak mondjuk odafordulni, mint beutazni Halasra. Másfelől Halason pedig a Schönfeld udvarnál, tehát amit most ugye ma is Schönfeld udvarnak hívunk, ott a Kossuth utca, meg Szent István utca sarkán lévő területet, az régebben is egy ilyen ipartelep volt, oda bemehetett a Macska Róza, és ott gyógyíthatott. Hát volt egy olyan nagyon vicces jelenet, tehát azt gondolom, egyrészt a korszakot is, minket embereket is, meg a Macska Róza tudományát is nagyon jól lefesti, az a sztori van a Schönfeld udvarral kapcsolatban, hogy pokróc, vagy ilyen nagy szőnyegekbe, vagy pokrócokba beemelve visznek két fiatal embert, mert hogy nem tudnak lábra állni. Mert hogy előző napokban lakodalomba voltak. És hát annyira belebetegedtek ott az ünneplésbe, fogalmazzunk úgy, hogy hát fáj mindenük, főleg a hasuk. És akkor gyógyítsa meg őket a Macska Róza, és akkor a Macska Róza ott mormol felettük valamit, meg elmond valami dolgokat, meg elmondja, hogy nem tudom, hogy diétázzanak egy kicsit, meg nem, ez meg az, meg az, igyanak sok vizet, és majd jöjjenek vissza két hét múlva. És akkor ennyi a történet, két hét múlva visszamegy a két ember, és azt mondja, hát most már jobban vagyok. Tehát, hogy... Ennyit ezekről a nagy tudományokról, meg ezekről a nagy gyógyításokról egyébként.
Legalább kárt nem tett bennük.
Igen. Tehát ezt akarom, ez nagyon fontos volt, hogy ezt mondtad, mert hogy egyébként nagyon sok kuruzsló, nagyon brutális dolgokat csinált, tehát hogy horrorisztikus felvételeket sikerült a kutatásom alatt találnom, ahol hát gyakorlatilag bemetszéseket tesznek kuruzslók embereknek a testén, és abban különböző nagyon furcsa folyadékokat öntenek. Hát természetesen a beteg másnapra meghal. És olyan szerekkel próbálkoznak, amik között már vannak vegyszerek is, tehát nem tisztán gyógynövényekről beszélünk. Vannak vegyszerek, vannak gyógyszerek, amikkel kísérleteznek, gyakorlatilag a saját betegeikkel, hogy egyszerűen tényleg másnapra a beteg meghal. Tehát, hogy ezeket tényleg tiltani kellett, és tényleg korlátozni kellett ezeket a dolgokat. Nyilván most mondhatjuk azt, de hát a Macska Róza nem csinált ilyet, okay, de őt is korlátozni kellett valamilyen szempontból. Nem véletlen az, egyébként 1934-ben van egy következő pere neki, akkor már fölmentik, de első fokon elítélik, másodfokon fölmentik, de 1936-ban hoznak egy törvényt, első törvénycikk, az már szigorítja a kuruzslókkal szembeni ítélkezést, és ott már fogház van beírva fél év. És a korabeli körülmények között a fogházból az ember nem biztos, hogy kijön, vagy kijön egészségesen. És onnantól kezdve látható, hogy a Macska Róza neve is, meg a Macska Róza tevékenysége is erősen visszaszorul. Tehát valószínűleg ő is ezt már nagyon ilyen eltitkolva, és nagyon-nagyon belső körökben maximum a családot gyógyítgatja így, tehát ő is úgymond visszavesz ebből a tevékenységből 1936-tól kezdve, és ez nagyon jól látható. És hát mekkora paradoxon, egyébként nem sokáig él, tehát ez is egy érdekesség, nem sokáig él, hogy ő maga is végül hol hal meg a Halasi kórházba. Tehát önmagát nem tudja meggyógyítani. Egyébként 1948-ban hunyt el, tehát azt kell mondani, hogy a 60 évet nem éli meg gyakorlatilag, tehát hogy viszonylag fiatalon halt meg. Természetesen a temetése is egy ilyen misztikus dolog lesz. Fekete pillangók jelennek meg a koporsója körül, ugye az anyjánál macskák, nála pillangók jelentek meg, és hát ami a legviccesebb az egészben, hogy állítólag a halottas háznál megjelent két fehér galamb, tehát valóban, tehát ilyen biztos soha nem volt még, hogy fehér galambok megjelennek egyébként a háztetőn valakinek a temetésére, tehát ez akkora döbbenet, hogy tényleg majd leestem a székről, amikor olvastam. Van egy ilyen erőltetett misztikusság is, amit az ő életével kapcsolatban be akarnak csatolni.
Hát igen, egyébként az ember belegondol, hogy a tanya világban, ahol nulla kommunikációs eszköz volt, tényleg hát még egymáshoz is azért nem gyakran látogattak-e, mert olykor nagy távolságok voltak a tanyák között. Tehát, hogy Ez egy nagyon kemény, nehéz világ lehetett, és ugye belegondolunk, ma hányszor vagyunk betegek, jó, lehet, hogy régen nem voltak ennyiszer betegek, de hogy azért az orvos nagyon drága volt, a gyógyszert legalább olyan drága volt, elmenni rohadt nehéz volt, szóval ez egy nagyon nehéz helyzet lehetett. Én most pont azon töprengtem, még beszéltél, hogy mennyire nehéz lehetett szétválasztani az ő tudományukat a természetes gyógymódoktól, hogy így mondjam, amit azért mindenki megfigyelt, hogy a kamillate a jó, ha valakinek gyulladsebe van. Tehát, hogy ebben azért nyilván voltak természetes tudások, és milyen nehéz lehetett ezt szétválasztani. Úgyhogy tényleg, hogy aki már nem ártott a betegnek, hogy így mondjam, és ez nem csak Magyarországra jellemző, hát ott van Gabriel García Márquez könyveiben, hogy az érvágása mindenkinek elfolyatták a vérét, bármi baja volt, tehát ugye ez is sok módszer volt a kuruzslóknak, hogy vajon hol lehetett. Egyébként róla általában jó vélemény volt? Az emberek úgy kedvelték, vagy féltek tőle inkább, vagy szóval ezek hát, úgy érdekel.
A Berki Viola szerintem gyerekként, tehát a gyerekek szerintem féltek tőle, nyilván, és azért az én adatközlőim azért inkább gyerekkorúak voltak abban az időszakban, amikor ő működött. De szerintem a felnőttek biztos, hogy nem. Tehát szerintem inkább vagy nem vették komolyan, vagy túl komolyan vették, de félni nem féltek tőle. Igazából nyilván, aki meg tudta fizetni az orvost, annak nem volt rá szüksége, tehát az nem is fordult hozzá, az egy viccnek vette ezt az egész dolgot. Nyilván az idősebbek, azoknak, akinek nem volt pénze, azok, akik nagyon hittek a természettudományba, azok meg még talán még tisztelték is a macskarozát, úgyhogy ilyen szempontból én nem hallottam soha, hogy például nagyon gyűlölték. Hát nyilván akiket nem tudott meggyógyítani, már pedig láthatjuk azért elég esetleges volt az ő tudománya, hát azok jelentették föl. Tehát nyilván ilyen szempontból voltak, akik nem szerették. Tehát nem sikerültek például a szerelmi jóslásai, meg a szerelmi ilyen szétválasztásai, amiket én olvastam. Hát azok valóban a feljelentők közé kerülnek. Azért vannak haragosai nyilvánvaló módon.
Hát igen, most egy picit összevetve a mai orvostudománnyal, hogy azért szerencsé az orvosoknak, hogy akinek nem sikerül meggyógyulnia egy adott diagnózis és kezelés kapcsán, azért nem haragszik meg rá, de jó, lehet, hogy nem is kedveli. Tehát azért ez a gyógyítás is egy nehéz történet, hogy sikerül, vagy nem, még akkor is, ha úgymond a hivatalos gyógyítást nézzük, hiszen nem mindig működik. Az érdekelne engem, hogy ugye mondtad, hogy megházasodott, és hogy ez hogy maradt? Végig házas maradt, vagy ugye említetted, hogy nagy részt azért ezek a jogasasszonyok sokszor egyedül élő, vagy özvegyek voltak, szóval ő végigházas volt élete folyamán?
Hát akikre én beszéltem, az a 18. század volt, tehát ott voltak özvegyek, illetve egyedülálló asszonyok, de én azt gondolom, hogy nagyon sokszor inkább már ilyen házas, vagy özvegy asszonyok voltak a 20. században ezek a javasasszonyok, vagy kuruzslók. Ő végigházas maradt, hogyha jól emlékszem most, legalábbis az anekdóták szerint ugye az van, hogy a Kálmán bácsi látja ezt a két fehér galambot, tehát ő gyakorlatilag igen, tehát özvegyet hagy maga után. Megmondom őszintén, hogyha jól emlékszem, akkor gyerekeik is születnek, róluk viszonylag keveset tudunk, inkább a kereszt gyerekei azok, akiket emlegettek, és hát ami még egy ilyen kicsit érdekesség talán, ez a No Man is No Man, ugye ő is hát macska. Eleve én a kerekegyházát is kutattam, és ott is volt egy macska család fura módon. Ott ilyen Hári Jánosok voltak a macskák, tehát az a tipikusan idős ember, aki ugye megjárta 1848-at, meg az összes császárra a kezet fogott, az összes háborúban ő volt a vitéz, stb. Tehát volt ilyen macska család is, mondjuk Kerekegyházán. Meg hát persze 100 évig élt. Tehát, hogy nem voltak persze meg az iratai hozzá, hogy ezt bebizonyítsa, de ő biztosan 100 évig élt. Tehát, hogy volt egy ilyen. De az ő keresztgyerekei között, hogyha jól sejtem, egynél biztos vagyok, hogy az ő tanítványa volt, a másik nem annyira, de az nagyon érdekes, hogy az egy, tehát még egyszer mondom, Macska Roza, és akkor a kereszt gyerekei, a tanítványok, az egyik Ökördi Zsófia, a másik pedig Kakas Erzsébet. Tehát, hogy ezek az állatnevek nekem rögtön feltűntek, hogy ezek itt összpontosulnak a kereszt lányok, kereszt gyerekek, tanítványok neveiben is, és azt meg szokták kérdezni egyébként, hogy megvan-e még a sírja. Sőt, nekem érkezett az ország másik feléből is ilyen kérdés már, hogy ugye megvan a sírja, hát nem szeretnék egy ilyen, hogy is mondjam, ilyen olyan emlékhelyet kreálni, hogy most tudom, menjenek ilyen boszorkány szeánszokat tartani. Viszonylag jó hírem van, nincs meg a sírja. Tehát azért már elég régen elhújt, valószínűleg ugye a családja nem nagyon maradt meg, nincs meg, viszont az egyik tanítványának megtaláltam a sírját, családi segítséggel, tehát akik tudták, hogy én kutatom a macska rozát, ők szóltak, hogy de ugye tudom, hogy az egyik tanítványnak megvan, az egyik keresztlánynak megvan a sírja, és az egyiknek megvan, az említett Kakas Erzsinek megvan a sírja. Sajnos egy felújított sír, idézőjelben sajnos, mert tök jó, mert legalább a család így láthatóan foglalkozik a sírjával, csak sajnos egy felújított sír nem egy olyan misztikus, hogy azt tudnám mondani, hogy na tessék, aki boszorkány szászokat akar tartani, meg ott meg akar emlékezni erről az egész macskarozza misztikumról, az irány gyerünk, keresse meg a Kakas Erzsinek a sírját. Egyébként nagyon egyszerűen megtalálható, a katolikus temetőben van. Ja, és egy nagyon érdekes még, ami talán jól jellemző, ugye tehát ez a szegény rétegre jellemző, nyilván ez, hogy javasasszony lesz belőle, meg kuruzsló, hogy nem református. Ugye többségben még azért, akkor abban az időszakban még azért református a többség, amikor mondjuk a macskarozza születik. De ők már katolikusok. És nyilvánvalóan a keresztlányok is katolikusok. Tehát, hogy ez is jól mutatja, hogy ez tényleg egy ilyen alsóbb rétegeknek a dolga volt. Én nem is lepődnék nagyon rajta, hogy elsősorban csak katolikus páciense lett volna neki. Tehát, hogy ez is egy kicsit azért jól mutatja a társadalmi beágyazottságát ennek a fajta foglalkozásnak, vagy fizetéskiegészítésnek is, hogy hát ilyen elmaradottabb rétegek, elmaradottabb vidékek, elmaradottabb területekre volt ez jellemző. Én amikor kutattam, én próbáltam más kuruzslókat is, javasasszonyokat is megtalálni, és kifejezetten megtaláltam az országnak a kvázi szegényebb vidékeit. És kifejezetten ott biztosan volt kuruzsló. Tehát például ugye az Egyesült Budapesten hol máshol lett volna kuruzsló, mint Óbudán, ami ugye a legszegényebb kerület volt. Tehát a kifejezetten ilyen munkás családok, meg a nyomortelepek, meg a cigánytelepeknek a központja volt ugye Óbuda. Ott volt bizony, és ott is így rendelt az ottani egyébként sváb, ott sváb volt, sváb származású, szintén katolikus özvegyasszony, ott nem is nagyon tudott magyarul, úgy készítettek vele interjút, hogy félig németül mondta el, tehát hogy ő annyira sváb volt. De Erdélyben is kifejezetten sokan voltak, tehát tudjuk, az se egy ilyen nagyon fejlett vidéke, ma sem, ugye, a mai Romániának, de az akkori Magyarországnak se a legfejlettebb vidéke. Ott is kifejezetten sok volt a kvázi kuruzsló, meg javasasszony. De most nem akarom mindegyik települést így lehúzni, nem sorolom föl, hogy mennyi ilyen vidéken, de kifejezetten tényleg ezek a szegény vidékeken megtalálhatóak voltak, és szerintem egyrészt a kórházak távolsága, az orvoshiány ezekkel volt összefügg, meg a távolságok tényleg a külterületről bejárni most nehézkes volt, pénzbe került a gyógyszer, egyszerű volt a füves asszonyja ezt megbeszélni, hogy na most akkor itt fáj, ott fáj, ott fáj. Hát sajnos ezek azért tehát eléggé ilyen, tényleg ilyen elborzasztóan buta dolgok voltak, tehát tehát megmaradt egy-két ilyen receptje egyébként a macska rozának, gondolom, hogy a keresztlányok révén, keresztlány rokonának a rokona megőrizte, tehát például viszketésre disznózsírt, meg hagymát, meg kémport kellett összekeverni. Tehát, hogy ezek tényleg ilyen teljesen hasznavehetetlen dolgok. Tehát nyilván most az emberek fejébe valami alkémiai fantazmagória van, hogy ez micsoda nagy orvostudomány lehetett meg itt. Vannak valami nagy elhallgatott titkok. Hát szó nincsen erről gyakorlatilag. Tehát, hogy ezek a teljesen felesleges ilyen, hát hogy is mondjam, ilyen majdnem ilyen Facebook okoskodásoknak nevezném.
Hát igen, ez egészen biztos, hogy mivel kevesebb volt a tudás, több mindennek kellett kiegészíteni, tehát a hiedelmeknek azért volt ez nagy táptalaja, hiszen ha nincs tudásod, akkor ki kell egészíteni. Ugyanakkor egy picit vitatkoznék veled, legalábbis a zsír kapcsán, én emlékszem, hogy mondjuk nem kémporral keverve, de a mi gyermekorvosunk annak idején, mikor kipöttyösödött a szuperszónikus kozmetikai szertől a gyerek a babafürdetőkádba, mondta, hogy azonnal mossuk le tiszta vízzel, és mikor végleg nem bírunk már, mert úgy fölcsapta a popsiját a pisi, akkor tiszta disznózsírral kenjük be, és ez így is lett, és meg is gyógyult. Tehát én azt gondolom, hogy voltak ebbe természetes megfigyelések, amiket aztán, ha becsületes volt, gondolom én a javasasszony nem csinált vele mást, ha meg nagyobb hírnevet akart magának, akkor még belerakott egy-két dolgot, ami vagy túlélt a beteg, vagy nem.
Tehát ezek a tipikusan ilyen féligasságok, azt gondolom.
Igen,
mert
igen,
nyilván
igen.
A család, tehát a gyógynövények is hasznos dolgok tudnak lenni, meg használjuk is, meg isszuk is, meg esszük is, meg kenjük is. Nyilván én nem erről beszélek, hogy a természettudomány egy haszontalan dolog, hanem arról beszélek, hogy ezek ebben a formában, ahogy elő lettek adva, ebben a formában teljesen haszontalanok, kémporral összekeverni a hagymát, és azt kell megetni. Tehát, hogy ezek ilyen teljesen felesleges dolgok, én azt gondolom. És hát ugye ne felejtjük el Zsanával kapcsolatban, mindenféleképpen ki kell emelnem, ugye, mert ugye közön van ahhoz a könyvhez. Ugye Zsana pusztai maga a Musza Istvánné is, akiről ugye a könyv szól, ahol viszont gyilkosság történik. Tehát ugye, ahol ugye szintén egy szerelmi háromszögben, ugye a szerelmi háromszög egyik szögét ugye ki akarják satírozni, meg akarják ölni, ott is egy javasasszony az, aki segít ugye a Lantos Györgynének, és ugye az is a Zsana pusztában ugye regény született a Pálinkás Szilvia tollába a genombazált örökség révén. Igen. Tehát, hogy nem véletlen, hogy Zsana puszta azért elég távol volt Halastól, és ott a javasasszonyok tudtak kapirgálni, keresgélni ott a népkörébe.
Befejezésben mindjárt sajnos erre a munkaidőnk. Hol tudnak utána olvasni részletesen, hiszen te most foglalkoztál ebben a témával?
Részletesen nyilván a halasi helytörténeti szakirodalomban én mindenképpen ajánlanám mondjuk a Mészáros Ágnesnek a hiedelmekről írt könyvét, tehát az nyilvánvaló módon egy nagyon fontos kiadvány, de úgy általában rá kell keresni ezekre a népi hagyományokra, ezekre a gyűjtésekre, illetve hát nem nagy titok, a makói konferencián, ahol ezt előadtam, oda a konferencia kötetben hamarosan megszületik majd egy írás, az majd jövőre lesz olvasható, tehát ott is majd a legújabb kutatásokat majd lehet olvasni.
És még egy befejezésű, még egy, mennyire voltak gyakoriak? Tehát, hogy az, hogy nekünk volt itt egy Macska Róza Zsana pusztán, mondjuk ezen a területen, ugye mondtad, hogy a szegényebb rétegeknél hamarabb volt javasasszony, de hogy mennyi volt mondjuk Magyarországon ebben az időben? 10, 20, 2?
Hát én azt gondolom, hogy majdnem minden tanya világban legalább egy.
Uh-huh, értem.
És minden nagyon város környékén legalább 2. Tehát, hogy sok volt. Értem.
István, nagyon köszönjük a mai témát, szerintem rendkívül izgalmas volt. Nagyon kívánom hallgatóinknak, ha érdeklődnek a téma iránt, olvassanak utána, illetve bízunk, hogy hamarosan megjelenik az általad említett könyv. Köszönjük, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Macska Rózáról beszélgettünk, Zsana pusztán élő javasasszonyról, gyógyítóról, aki vagy gyógyított, vagy nem. Deperei is voltak, de hála Istennek nem ítélték el, vagy hát nem tudjuk. Megélte a nem túl magas 60 éves életkort 1948-ig, róla hallhattunk. Köszönet Végső István történésznek. Köszönöm, hogy velünk tartottak, Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.
Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.